Fogalmam sem volt róla, hogyan találtam rá a vízből kiemelkedő dombocskára, és hogyan akartam ott hagyni, amikor észrevettem, hogy már kuporog rajta valaki. Egy fekete, vérző orrú pasas, és olyasféle vigyor ült az arcán, amilyentől mentsen meg minden tisztességes embert az Úristen. Felém nyújtotta a karját, én ellöktem, aztán mégis csak addig nyújtogatta, amíg kénytelen voltam elfogadni. Belecuppantam a sárba, majd békülékeny biztatásától kísérve felmásztam a fűből, lombokból, letört ágakból és uszadékfából épült sziget tetejére. De Leon még akkor is vigyorgott, amikor leroskadtam mellé. Csak, amikor jobban szemügyre vettem az arcát, jöttem rá, hogy amit vigyornak véltem, egyáltalán nem az, hanem iszap, amely úgy ráragadt a képére, mint egy nevető állarc. Most aztán merre, meg kell találnunk a hajót, de hiszen elsodorta a szökőár, nem sodorhatta túl messzire. Bármekkora is volt a hullámereje, nem hiszem, hogy át tudta volna préselni a bokrokon és a fákon. Talán fennakadt valahol, mint Noé bárkája az Araráton. És ha nem találjuk meg... Körülnéztem, és mélyet sóhajtottam. Akkor az Isten legyen irgalmas hozzánk, a nap nagy részét étlen szomjan töltöttük a bokrok árnyékában. Hiába lestük kimerett szemekkel a fák alját, nem tűntek fel ismét az étellel itallal megrakott állak, hogy mint gondos varázstárgyak, ellássanak bennünket minden földi jóval. A nágák, úgy látszik, megelégelték a táplálásunkat. De Leon nagyokat nyelt, és a sebeit vakargatta. Nincs véletlenül még egy fekete kalapja? Kérdezte, végül, amikor a nap már késő délutánba hajlott. És ha lenne, megismételnénk a varázslatot. Szétdarabolnánk, a nágák pedig hozhatnák a vacsoránkat. Óvatosan a környező bokrok felé fordítottam a fejem. De Leon is megérezhetett valamit a levegő vibrálásából, mert elhallgatott. Ekkor már égett a bőröm, a szemem, senyhen nyilallásokat éreztem a tarkómon. Karomon felágaskodtak a szőrszálak, annak biztos jeleként, hogy idegenek vannak a közelünkben. Nem hiába voltam Racskó Márszín legjobb tanítványa, ennyi idő után is megéreztem az erdei emberek jelenlétét. Történt valami, szűrte fogai között a szót a volt boxoló. Itt vannak a közelünkben. A nágák, remélem, én megremélem, hogy nem üres kézzel jöttek. Nem mondaná meg nekik, hogy lehetőleg kevesebb hangyát tegyenek a rizsembe. A bokrok mögött felhangzottak az első csettintések, a surranó léptek zaja, amint fa ütődött fának, s egy száraz ág is eltörött valakinek az óvatlan mozdulata nyomán. Aztán csend lett, mélységes csend. Néhány percig még vártam, majd, amikor meggyőződtem róla, hogy végleg elhaltak az idegen testekkel tette hullámok, felemelkedtem. Azt hiszem, elmentek, de Leon felpattant, és a bokrok felé hügetett. Hol a kaja? Hiába keresett kutatott, nem talált egyetlen tálacskát sem. Erre dühösen toppantott, és belerúgott a legnagyobb bokor törzsébe. Vigye el őket az ördög, leskelődnek, ahelyett, hogy hoznák a vacsoránkat. A langyos esti levegőbe merítettem az orrom, és megpróbáltam kitalálni, mi lehetett az erdei emberek szándéka. Egyszerűen csak ellenőriztek volna bennünket, hogy élünk-e, nem szorulunk-e ismét a segítségükre. Aztán megráztam a fejem, és elvetettem az ötletet. Ha csak ezt akarták volna, nem vonultak volna fel ilyen nyilvánosan. Mert amit tettek, és ahogy tették, az nága szemszögből nyilvános felvonulásnak számított. Egyetlen nága sem lép rá úgy egy száraz ágra, hogy hangos recsenéssel ketté törjön a talpa alatt, ha csak maga is nem akarja úgy. Nem, a nágák pontosan azt óhajtották, hogy értesüljek a jelenlétükről. De mi az ördögöt akarnak tőlem? Talált valamit? Nem etintettem, és rávakkantottam, hogy üljön a fenekére. Hát ha a lábnyomokból ki tudok olvasni valamit. Bármennyire is kijártam annak idején Racskó Márszín iskoláját, ezek a nyomok nem igen árulkodtak semmiről. Annál is kevésbé, mert jószerével nem is hagytak hátra lábnyomokat. 40 kilós testek alatt alig-alig hajlik meg a fű. Nekidőltem egy fának, és gondolkodni próbáltam. Az ösvény feketén, szomorúan kanyargott az orrom előtt. A nap eltűnt a vastag törzsek között, a holdnak pedig még esze ágában sem volt elfoglalni a helyét. A sötét, barátságtalan ösvény, mintha hívogatott volna. Mintha arra biztatott volna, hogy csak lépjek rá nyugodtan, majd ő elvezet a megfelelő helyre. Természetesen eszem ágában sem volt engedelmeskedni az ösvény kígyó vonzásának. Ehelyett óvatosan behátráltam a fa mögé. Alig tettem néhány lépést, éreztem, hogy vízbe csobbanok. Mivel nem különösebben kedvelem a krokodilokat, már is pattantam ki belőle, és villámgyorsan hátrafordultam. Azonnal feltűnt, hogy a keskeny vízfelület nem természetes, hanem mesterséges képződmény. Mivel ahhoz kicsi volt, hogy beleférjen egy krokodil, megnyugodva térdeltem le a partjára. Aztán anélkül, hogy hozzáértem volna a sárból, fágakból és vízből összeállított kompozícióhoz, alaposan szemrevételeztem. A víztükör a folyót ábrázolta, ehhez kétség nem férhetett. Mivel napokig hajóztam rajta, jól ismertem a kanyarulatait. Az előttem felépített makett körülbelül egy napi járóföldnyi részét mintázta, azt a szakaszát, ahol két nappal ezelőtt Sri Anandal kikötöttem. A folyópartját sűrű fák szegélyezték. A környező bokrokról leszaggatott ágak. Amikor aztán a hajót is észrevettem, amely ott ringatódzott az egyik kanyaröblében, elszorult a szívem az örömtől. A hajó fedélzetén heverésző, apró, turbánszerű fejfedőt viselő agyakszobrocska minden kétséget kizáróan Sri Anand volt. Ott hagytam csapott papot, áttörve a bokrokon a nyugtalanul toporgó, de Leon elé toppantam. Jöjjön gyorsan, a nágák! Megfogtam a karját, és magam után húztam az egyre erősödő sötétségben. Csak akkor eresztettem el, amikor megérkeztünk a terepasztalhoz. Látja, a könnyű szerkezetű ökölvívó felhorkant, és térdre vetette magát a víztükröske partján. Nem volt ostoba ember, azon nyomban rájött, mit ábrázol a kép. Kinyújtotta hosszú fekete ujját, és a pálmalevélből készült hajó felé bökött vele. Ki ez a pasas, Sri Anand? Két ujja közé csíptette a kis figuráskát, és leemelte a fedélzetről. Rá akartam szólni, hogy hagyja békén, aztán mégsem szóltam. Inkább úgy döntöttem, hogy körülnézek. Annál is inkább megtehettem, mert a hold ebben a szempillantásban bújt ki két fölént magasodó fák közül. Felnéztem rá, és megállapítottam, hogy körülbelül 5 percem van, amíg ismét elbújik egy másik ág mögé. 4 kézlábra ereszkedtem, és tovább kutattam. De Leon szinte beszézgetve simogatta az agyagból gyúrt figuráskát, s már alig ha nem az államokba képzelte magát, amikor felemelkedtem. Mit tagadjam, nem volt jó kedvem attól, amit láttam. A repülős észrevette rajtam, hogy valami nincs rendjén, mert villámgyorsan visszahelyezte az agyag Sri Anandot a fedélzetre. Valami baj van, szó nélkül a folyópartjának arra a részére mutattam, amelyet mindez ideig nem volt időm átvizsgálni. Szorgos kezek ugyanis annyi letört ágat dugtak a földbe, hogy szinte egy második dzsungelt építettek fel a segítségükkel. Legmegdöbbentőbb azonban az volt, hogy a fák alja, a folyópartja, tel is tele volt embert formázó agyagfigurákkal, mintha egy nagyváros forgalmas lakónegyedét ábrázolta volna az ismeretlen képzőművész csoport, a nága hőserdő helyett. Közvetlenül a folyópartján szintén agyagfigurák ültek, és a folyó közepén horgonyzó bárkára bámultak. És hogy ne legyen kétségem szándékuk felől, a művész minden agyagfigura kezébe egy-egy letört ág darabot dugott. Közvetlenül mögöttük egész tömeg szorongott, mindegyikük fején egy-egy sötét levélből készült kalappal. A kalaposok vékony, kicsike agyagfigurákat fogtak közre, földre kényszerítették őket, és hogy mit csináltak velük, arról a bokrok alá gurított holttestekből lehetett következtetni. Messze, távol 2-3 méternyire a folyótól, furcsa, botokból épült tornyok emelkedtek. Ezek közelébe azonban nem helyezett agyagemberkéket az alkotó közösség. Aztán megpillantottam magunkat, de Leont könnyű volt felismerni, mivel ő volt az egyetlen, feketére mázolt figura a környéken. Valószínűleg sötét bogyók nedvével színesítették be. Mellette ott álltam én, félig a földre rogyva, a nyakamból kiállt egy ágacska, akárcsak a fekete figuráéból. Körülöttünk mindenütt fekete kalapos fickók rejtőztek, akik, amikor meglátták haldoklásunkat, örömükben az ég felé nyújtották a karjukat. De Leon nyakára szorította a kezét, és rekedten suttogott, mintha attól tartott volna, hogy az agyagfigurák felélednek és nekünk esnek. Maga szerint ez komoly vagy csak szórakoznak velünk? A nágák ilyesmivel nem szórakoznak. Akkor mit csináljunk? Gyerünk, keressük meg a hajót, utitársam háta hidegesen megrándult. Felnézett rám, és lemutatott a földre. Ez mi? Oda bámultam, ahova a körmét rakta. Hosszú, egyenes vonalat láttam, amely kettészelte az élőképet. Hogy hol végződött, nem tudtam megállapítani, mert beleveszett a hasonlóan ide-oda kanyargó vonalak kuszahálójába. Ha a boxoló nem hívta volna fel a pókhálószerű vonalrendszerre a figyelmemet, nem vettem volna észre. Letérdeltem, megpróbáltam rendszert találni az összevisszaságban. De jó 5 perccel múltával is csak arra tudtam rájönni, hogy mindegyik figurától, fától, természeti tártól kiindul néhány vonal. Más vonalakkal keveredik, elválik tőlük, kanyarog, visszatér, hogy újabbakkal fonódjék össze. Ha zsinórok lettek volna, s ha meghúztam volna valamelyikük végét, a terepasztal minden bizonnyal életre kelt volna. De Leon felemelte a fejét, és komor képpel nézett rám. Tudnak írni a nágák? Úgy érti, hogy van-e írásuk? Az írástudók, vagy az angolt, vagy a devanágarit használják. És a többség, azt hiszem, írástudatlan. Hallott már a kipuról, a csomó írásról, hogy az ördögben ne hallottam volna. Azt hiszem, ez is valami hasonló. Pontosan azt mondta, amire percek óta magam is gondoltam. A nágák közölni akarnak valamit velünk, a maguk sajátos kommunikációs rendszerével. Még egyszer a pókhálószerűen összefonódott vonalakra meresztettem a szemem. De Leon felállt, és felemelte az egyik kis sárfigurát. Megfordította, de nem talált rajta semmit. Még vonalkát sem. Tudja, mire emlékeztet engem ez az egész? Mire? Gyerekkorom kedvenc magazinjában voltak ilyen vonalábrák, amelyek egy-egy mesefigurát rejtettek magukban. Ha jó volt a szemed és a képzelőerőd, észrevehetted a vonalak között lapuló oroszlánt. Hold biztos, hogy ennek a közepén is ott rejtőzik valami. Talán egy fekete kalap. Nem volt szándékomban gúnyolódni, inkább csak hangosan mondtam ki, amire gondoltam. De Leon mégis értődötten kapta fel a fejét, aztán, amikor meglátta bocsánat kérő vigyoromat, csak legyintett. Pedig hold biztos, hogy valamit közölni akarnak velünk. Kinyújtottam a karom, és megpróbáltam rendszert adni a vonalaknak. Ide-oda húzogattam az ujjam, de még arra sem tudtam rájönni, hol lehet a vonalrendszer közepe. Ismét csak megkísértett a gondolat. Mi lenne, ha a vonalak nem egyszerűen földbe húzott tárkokat, hanem zsinórokat jelölnének? Meghúzom az egyiket, a figurák elmozdulnak. Megvan, mi van meg, a haditerv. Micsoda, haditerv, felvonulási terv, vagy valami hasonló. Ez azt jelenti, megakadt bennem a szó. Az egyik magas, furcsa építmény tövében ismét megpillantottam a bennünket ábrázoló két figurát. Aztán még több helyen is, különböző helyzetekben. A terepasztal egymástól meglehetősen távol eső pontjain. De Leon mindenütt fekete volt, én pedig mindenütt nyurga, és apró fadarabot tartottam a kezemben. Ekkor már mindent értettem. Megvilágosodásom tudatában még egyszer megpróbáltam áttekintem a kuszaságot. Kapiskálja már, az a baj, hogy nem, és maga, alternatívák, egymásra rajzolt lehetőségek. Mik? Hol a figurákra bámult, hol rám? Szinte hallottam, ahogy kattognak az agyában a kerekek. A vonalak bizonyos eseménysorokat jelölnek. Vegyük például ezt a figurát, és egy nágát ábrázoló sárkatonára mutattam. Hány vonalat lát kiindulni belőle? Hármat. Ez pedig azt jelenti, hogy három szituációt rajzolt ugyanazon síkba a mester. Azaz a nága a történet alakulása folytán három feltételezett helyzetbe kerülhet. Veszek meg, ha értem, itt vagyok például én. Rajtam négy vonal halad át, ami azt jelenti, hogy négyféleképpen cselekedhetek. Persze, csak abban az esetben, ha feltételezzük, hogy az enyém a választási joga. Tételezzük fel. Tehát én mozgatom a gépezetet. Kinyújtottam a karom. Látja, maga és én elindulhatunk erre a hegyes részre. Húztam egy darabig az ujjam, aztán reménytelenül belevesztem a vonalak kuszapók hálójába. Csak azt ne kérdezze, hogy akkor mi történik velünk, mert nem vagyok képes átlátni a hálón. Aztán elindulhatunk ezek felé a mágiarakások felé. Ezek nem mágiarakások. Hát mik? Szerintem fúrótornyok. Ujjam ismét csak nekiindult, de ismét csak belekavarodott a vonalak kiismerhetetlen rendszerébe. Aztán elindulhatunk a folyó felé. De Leon elhúzta a száját. Hogy úgy járjunk mi, és két, elvágott nyakú figurára mutatott. Újra csak belevesztem a hálóba. Felsóhajtottam, elvettem az ujjam, aztán felemelkedtem, s reményvesztetten megcsóváltam a fejem. De Leon legyintett, és visszadobta a sárfigurát a terepasztal közepére. Ebből ugyan rá nem jövünk, mi történik velünk. Minden esetre megértettem, mit akar mondani. A nágák szerint van néhány választásunk. Épp úgy, mint a sakban. Léphetünk így is és úgy is. S mindjárt azt is közlik velünk, mi lesz a lépéseink következménye. Választhatunk, ha tudunk. Éppen csak elfelejtik, szegénykéim, hogy képtelenek vagyunk megfejteni a kódrendszerüket. Megvontam a vállam, és kiléptem az ösvényre. Az őrálló fák sora fenyegetően hallgatott. De Leon utolért, és elkapta a könyökömet. Nem tudnánk beszélő viszonyba keveredni ezekkel a kis fickókkal. Csak, ha ők maguk is úgy akarják. Egy másodperccel sem korábban. Mit javasol hát? Keressük meg a folyót, hát ha kellemes meglepetésben lesz részünk. A terepasztal ugyanis azt ígéri, hogy a rózsaszínű párducot a vizen találjuk. Az ösvény hívogatóan kanyargott előttünk. Ahogy kiléptünk a partot szegélyező bokrok közül, azonnal megpillantottuk a hajót. A rózsaszínű párducot horgonyzott a folyó közepén. Éppen ott, ahol a terepasztal jelölte. Nágáknak, vagy fekete kalaposoknak hírehamva sem volt a környéken. A folyó békésen ringatódzott a holdfényben, mintha nem is ő lett volna, amely két nappal ezelőtt a nyakunkba zúdította az óriás hullámokat. A partot végestelen végig bokáig érő iszap, piszkos hab és uszadék favorította. Szó nélkül levetettem a cipőmet, illetve azt a néhány bizonytalan színű és állagú valamit, ami rajtam lógott, s amelyet valaha, talán évszázadokkal ezelőtt, egy másik világban, jó nevű üzletekben vásároltam. és ha jön a krokodil, tud jobbat. Felhúzta a vállát, és ő is levetette a ruháját. Ahogy végig pillantottam kidolgozott izmain, biva erős felső testén, arra gondoltam, hogy ez az ember könnyebben elvinné a repülőgépet, mint az őt. Vigyem a pisztolyom is, hozza! Csendesen ereszkedtünk be a vízbe, s olyan sebesen úsztunk a hajó felé, mintha motor hajtott volna bennünket. Bár semmi nem moccant a közelünkben, nem volt kellemes arra gondolni, hogy bármelyik pillanatban felbukkanhat egy rücskös fej köztünk és a hajó között. Ezen az éjszakán azonban kegyeik befogadtak az istenek. Baj nélkül értük el a bárkát, és baj nélkül kapaszkodtunk fel a fedélzetére. Ahogy felértünk, a hajó megugrott alattunk, mint nyergeletlen csikó, s hirtelen támadt hullámok kezdték verni a teknő oldalát. De Leon elkapta a fedélzetet szegélyező korlátot, és keserűen felnyögött. Ilyen az én szerencsém, ha egy hajó fedélzetére lépek, azonnal kitör a vihar. Felnéztem a holdvilágos égre. Felettünk ezüst szegekként ragyogtak a csillagok. Csak néhány széllökés, mondtam, és el akartam magyarázni neki, hogy errefelé gyakran megesik az ilyesmi. Ebben a pillanatban azonban, mintha mocorgás támadt volna odalent. Mintha valaki sétált volna a kajütben. Fegyverem csövével mutattam, hogy fedezzen, s kidugtam a fejem a lejárati ajtó kerete mögül. Sötét volt a kajütben, mint a pokolban. Felőlem akár egy sereg fekete kalapos kísértet is rejtőzködhetett volna odalent. Nyik-nyik! Hallatszottak a léptek. Nyik-nyik! Előre tartottam a stukkerem, és felkészültem a legrosszabbra, hogy ismét ott találom a hullát a kajüt közepén, átvágott torokkal, az ördög nevével a fenekén. Nyik-nyik! Hátra nyújtottam a kezem. A repülőben krabló horkantott, amit bátorító jeladásnak vettem. Nyik-nyik! Felkiáltottam és előre vetettem magam. Fel a kezekkel, odalent pokoli sötétség uralkodott, bár néhány kószaholt sugár azért csak lelopódzott volna, ha, de Leon széles melkasa el nem zárja a lejáratot. Ahogy a szemem lassan hozzászokott a sötétséghez, megdöbbenve tapasztaltam, hogy nincs odalent senki. A lépteket ennek ellenére változatlanul hallottam. Nyik-nyik. Azon már rég túl voltam, hogy higgyek a kísértetekben. Tudtam, hogy mindennek megvan a maga kézzel fogható, materiális oka. Itt is kell lennie valakinek, aki nyikorgó bőrcsizmában ide-oda jár a kajüt falai között. Nyik-nyik. Aztán megpillantottam a zajforrást. Sri Anand kedvenc hintaszékét, amelyen pihenve órákig elheverészett a fedélzeten, a világ dolgairól elmélkedve. Mielőtt elment volna, gondosan elhelyezte az egyik sarokban, s rögzítette is, nehogy a hajó ringásától önálló életre keljen. A hintaszék most ott állt a kajüt közepén, és ringatódzott. Bár nem láthattam a magas háttámlától, hogy ül-e benne valaki, biztos voltam benne, hogy ül. Karomon felágaskodtak a szőrszálak, forró hullámok futottak át a hátgerincemen, orcimpám reszketett, mint a vadállaté, ha zsákmány szagát érzi. Elkaptam a nyikorgó hintaszék háttámláját, és gyors mozdulattal magam felé fordítottam. Csak, amikor már megtettem az ösztönös mozdulatot, gondoltam rá, hogy sokkal óvatosabb is lehettem volna. A hintaszékben gunnyasztó medvetestű férfi ugyanis előredőlt, neki esett az altestemnek, s hatalmas súlyával levert a lábamról. Estemben hallottam, hogy, de Leon kiált valamit, de nem értettem, mit. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy kiszabaduljak a súlyos test alól, miközben elhelyeztem az arcán néhány jól sikerült ütést. Aztán ezt is abba hagytam, amikor az egyik a nyakát érte. Egészen pontosan azt az óriási sebb helyet, amely az Ádám csutkája mellett húzódott. Éreztem, hogy ragacsos kulimázba merül az öklöm, s olyan szakcsap felém, amely még egy görényt is letaglózott volna. Néhány hatalmas rúgással megszabadultam a tehetetlen testtől, s a segítségemre siető, de Leon karjába kapaszkodva kimásztam alóla. A harlemi bankrabló elsápadt, és igyekezett eltolni magától. Jézus Mária maga vérzik, a fenébe is, minek van ilyen rohadt szaga. A hajó megbillent, mintha újabb hullámcsapás érte volna, s az árboc is megrecsent felettünk. Mivel, de Leon eltűnt a bejárati nyílás elől, ahol sugarak megtalálták a lefelé vezető utat. Egyszerre pillantottunk a hintaszékből kiesett férfi arcára, egyszerre hördültünk fel, egyszerre kapaszkodtunk egymásba. A férfi ugyanis, aki kiesve a székből, levert a lábamról, Kostasz volt. A vörös bajuszú Kostasz, aki futni hagyott bennünket. Még egyszer rá pillantottam az arcára, aztán azt a nem is olyan bölcs megállapítást tettem, hogy Kostasz ezen a világon már soha nem fog futni hagyni senkit. Azon egyszerű oknál fogva, hogy nem is olyan régen elmetszették a torkát. Mégpedig olyan hatalmas vágással, hogy nem is tudtam volna megmondani hirtelenjében, mi tartja még a fejét. De Leon neki támaszkodott a kabin falának, és csendesen lihegett. Nem szólt, nem kérdezett, nem tett megjegyzést, csak lihegett. Amikor aztán mégis megszólalt, idegen volt a hangja. Nem volt benne szemernyi félelem sem, inkább annak a férfinak a tárgyilagossága, aki rájött, hogy valahol jókora hibát követett el. Ezt megspórolhattuk volna magunknak, mondta kesernyésen. Tudja, mikor, ha gondosan megvizsgáljuk a hajó makettjét. Valószínűleg találtunk volna a belsejében egy agyagfigurát, amelynek idáig jutottam, amikor ismét eltakarta valami a holdat. Mintha fekete felhő borította volna rá a fátylát. Amikor a felhő a hold elé terült, már éreztem, hogy baj van. Ellöktem magam a faltól, s éppen felfelé akartam száguldani a lépcsőn, amikor megtorpantam, mert visszatartott valami. Egy mellemnek irányuló puskacső. Dobja csak el a fegyverét, ember, mit tehettem mást, eldobtam. Hátráljon lefelé, lehátráltam, miközben igyekeztem úgy forgolódni, hogy de Leonnak legyen ideje felszívódni a sötétben. Az exboxoló azonban egyáltalán nem igyekezett elbújni. Szemem sarkából láttam, hogy feltartja a kezét, ahogy én. Mi csak hát ismét találkoztunk, mondta a fekete szakállas, s csak akkor vezzent meg a kezében a fegyver, amikor megpillantotta Kostaszolt testét. Ezt aztán elintézték. Hülye voltál, Kostasz, nem kellett volna visszaszöknöd a táborba. Tévedés van a dologban. Higgye el. Tudom én, hogy ne tudnám. Abban volt a tévedés, hogy nem én intéztelek el benneteket, hanem rábíztam erre az idiótára. De helyrehozom a hibám. Isten legyen irgalmas hozzátok, most az egyszer valóban nagy szükségünk lett volna a teremtő irgalmára. Ahogy a szemébe néztem, s ahogy ránk emelte a puskát, biztos voltam benne, hogy lőni fog. Olyasfajta embernek látszott, aki nem szokott a levegőbe beszélni. Ahogy megvillant a szeme, már is ugrottam. Tudtam, hogy sokat kockáztatok, de nem tehettem mást. Lemészárol bennünket, ha hagyom, mint a birkákat. A golyó ott süvített el közvetlenül a fülem mellett. Égő fájdalmat éreztem az arcomon. Önkéntelenül is odakaptam, de nem volt véres a kezem. Blom megtántorodott, és szerencsére másodszorra már a feljáró mennyezetébe lőtt. Sriánandel sírta volna magát, ha látja, mekkora pusztítást végez a golyó kedvenc hajójában. Arra gondoltam, hogy Isten irgalmát ideje lenne ellenfelemre is kiterjeszteni. Ezért aztán akkor átütöttem a szeme alá, hogy belesajdult az öklöm. Nekivágódott a feljáró falának, és szép, homorú testtartással rázuhant a lépcsőre. Elégedettem felvettem a fegyverét, aztán, de Leon felé fordultam. Nem esett baja, az a helyzet. Nem tudtam folytatni, mert szemének rémült villanása belém folytotta a szót. Ekkor értettem meg, hogy óriási ostobaságot követtem el, amikor hátat fordítottam a lépcsőnek. Megpróbáltam korrigálni a hibám, de már késő volt. Éreztem, hogy puskacső nyomul a hátamnak, s a csőbe lökött golyó csattanása arról győzött meg, hogy jobb lesz, ha szépen a földre helytem Blom fegyverét. Fel a kezekkel, mondta az enyhén dadogó, izgatott női hang. Maguk rohadt gyilkosok, ha nem tartja fel a kezét. Izgalmában nehezen tudta volna befejezni a fenyegetést, ezért úgy döntöttem, megkönyörülök rajta. Égnek emeltem a karom. A szép, szőke, enyhén szeplősedna minden különösebb gyengétség nélkül oldalba rugdosta Blomot, s amikor a fekete szakállú morogva kinyitotta a szemét, felvette a földről és kezébe nyomta a puskáját. Ébredj, Blom, elkaptam őket, a fekete szakállú lassan, rossz indulatú vigyorral az arcán feltápászkodott, megrázta a fejét, s összeszorított tököllel elém lépett. Te megütöttél, görény, nem lett volna értelme tagadni. Tényleg megütöttem, méghozzá elég eredményesen, ezt egyébként a szeme alatt ékeskedő nagy, fekete dőfolt is bizonyította. Olyan sebesen száguldott felém az ökle, hogy más talán észre sem vette volna. Én azonban igen, nem utolsó sorban azért, mert mégiscsak engem akart letaglózni vele. Éppen csak annyira fordítottam félre a fejem, amennyire szükséges volt. A medvecsapásszerű ütés elzúgott a fülem mellett, éppen ott, ahol percekkel azelőtt a golyó. Ha Sri Anand látta volna, mi következett ezután, alig ha nem megfogadta volna, hogy soha ebben a világforgásban nem engedt fel többé a hajójára. Blomökle ugyanis telibe találta a rózsaszínű párducot, amely fájdalmasan felhördült, mint egy gyomorszájon rúgott elefánt. Apró faforgácsok, szilánkok, fűrészpor hullott az arcomra, összekeveredve Blommal, akit az ütés lendülete magával ragadott. Hogy megállítsam, kitettem elé a lábam. Ettől aztán fejjel esett a deszkáknak. Blomot azonban kemény fából faragták. Csak akkor esett össze, amikor még egyet lekevertem neki. S hogy ne maradjon árván a monoklia, immár a másik szeme alá. Csak, amikor eloszlott a fűrészpor, volt érkezésem a lány után nézni. A szeplősorú, fitos kis Edna ekkor már nem ült a lépcsőn, a feljáró melletti sarokban kucorgott, de Leon felügyelete alatt. A harlemi bankrabló kezében puska csillogott. Bravo, Mr. Lawrence, már azt hittem, összetöri a hajót. Megragadtam Blom karját, és a lányhoz vonzoltam. Szeplősorú Edna erre bebújt a sarokba, mintha nem igen akarna közvetlen, fizikai kapcsolatba kerülni vele. Bár, de Leon kérdezett valamit, válasz helyett felügettem a fedélzetre, és körülnéztem. A folyó és a fák lombja ezüstösen csillogott, még egészen apró hullámok sem fodrozták a víz felszínét. A parton merev mozdulatlanságban hevertek az uszadékfák, mintha a krokodil is boldogabb vidékre költözött volna a közelünkből. Mivel Blom és a lány száraz ruhában támadtak ránk, gyanítottam, hogy kell lennie valahol egy csónaknak. Lehasaltam a fedélzetre, és addig-addig leskelődtem lefelé, amíg sikerült is felfedeznem egy egészen vékony lélekvesztőt. Kajakféle alkotmány volt. Lehet, hogy a nágák faragták ráérő idejükben. Elégedettem biccentettem, és eltekintettem tőle, hogy megvizsgáljam a hajó másik oldalát is. Csak később derült ki, hogy óriási hibát követtem el vele. Mire visszaértem a holdfénytől romantikusan megvilágított kajütbe, Blom már magához tért. Mogorván maga elé bámult, s akkor sem emelte fel a fejét, amikor megköszörültem a torkom. De Leon vigyorgott, és barátságos üdvözletet küldött felém. Halló, Mr. Lawrence, milyen odafent a levegő? Blom